A repülőgépek őrültjei. Hárman voltak. A piaci élc elnevezte őket Szent Háromságnak. Az egyik abban őrült meg, hogy a léghajó kormányozhatóvá tételét akarta kitalálni, és most azt képzeli magáról, hogy ő az Atyaisten, ki hivatva van nitroglicerin mennyköveket és jól tempírozott istennyilákat haigálni le az egymással veszekedő emberiség fejére. Termetére nézve semmiféle európai mítosz Isten bálványához sem hasonlít, legkevésbé a keresztjén ikonok fő alakjához. Arca duzmat, szakálla vörös és ritka, haja borzas és sertés, homloka húsos, alakja köpcös. Hanem az nem akadályozza őt abban, hogy ő magát a mindenség urának higgye, s az illetékes tiszteletet megkövetelje. A másik már valósággal hiú arra, hogy ő a fiú Istennek nevezheti magát. Szőke aját hosszúra eresztve középen kétfelé választva viseli, s rőt szakálát nagy gonddal igazgatja két hegyűre, hogy a názáredbeli szent alakhoz hasonlítson. Ez pedig abba tébolyult bele, hogy léghajó nélkül csupán mesterségesen alkotott és fűtött gép művezet segélyével akarta légbe emelkedni. Meg is tette a kísérletet a tihanyi hegytetőről, és beleesett gépestül együtt a Balatonba. Magát kifogták, de tébolyultan. Ez a két ember ki nem állhatja egymást. Először azért nem, mert az atya sehogy sem akarja elismerni, hogy az a másik az ő fia lehessen. A fiú viszont emezzel nem akar családi összeköttetést fenntartani, de még inkább gyűlölik egymást azért, hogy az egyik tagadja a másik tudományát, lehetetlennek tartja annak számításait, okoskodásait, tervezeteit, amit tudva levőleg tudósok, technikusok sohasem szoktak megbocsátani. Már most ezek közé került harmadiknak Tatrangi Mózes, Dávidnak az apja. A betegápolók, az őrök, a kertész, a látogatók nem csinálnak belőle titkot, hogy ez hát a Szentlélek. Először azért, mert már a másik kettő megvan hozzá. Másodszor pedig, mert ez már igazán tudott is repülni, mégpedig léggömb nélkül és fűtött mechanikai gép nélkül, le is esett, összetörte magát. Látszik rajta egyik karja hátraficamodva, egyik lába kifacsartan felhúzódva, a nyaka félre görbülve, az állkapcája is félretörve, az egyik szeme is lejjebb áll, mint a másik, egy minden szimmetriájából kiferdített emberi trapezoid. Erre haragszik azután még csak a másik kettő nagyon. És az természetes. Tudják felőle, hogy Isten tagadó. Nem titkolja, hogy ő semmi olyan Istent nem hisz, akinek eleje és vége van. Akit, ha megharagítanak, haragszik, ha kibékítik, kibékül, ha jó szót adnak neki, ajándékoz, és aki lelkes teremtményeinek 9/10 részéről nem akar semmit tudni. Látni valahogy milyen mániákus bolond. Hanem az még csak hagyján, hogy így általánosságban ateista, de még azon felül abban a hírében is áll, hogy a szombatosokhoz tartozott, tehát messiás váró. Ezt meg már az ifjabbik tagja a hármas egységnek speciális önérdeknél fogva éppen nem tudja neki még megbocsátani. Ketten együtt pedig leginkább azért törnek ellene, mert az ő teóriája a repülőgépről mindkettőjük alkotásait teljesen semmivé teszi, összelapítja, szétrombolja. És ez a három ember, aki ennyire gyűlöli egymást, aki bosszankodik a kollektív gúnynévért, melyet a másik kettővel együtt visel, azért mégis mindig egymást keresi, amint belépnek a közös társalgási terembe, amint összetalálkoznak a kert útjain, rögtön egymásba kapaszkodnak, és aztán vitatkoznak vége hossza nélkül, ki-ki a maga számításait védve, és a másikét ostromolva. Veszekesznek, perlekednek, de nem tudnak egymás nélkül élni. Mikor Dávid a haditörvényszéki esete utáni reggel fölkereste a Lipótmezei Tébolydát, akkor is éppen együtt találta az apját a másik két őrülttel. A kertben volt egy hatoldalú filagória. A körül szokott a három őrült tudós vitatkozni. Azért nyomtuk meg a szót körül, mert mindegyiknek a zsebében volt rendesen nagy mennyiségű kréta, mindegyik kiválasztott magának egy oldalt a deszkaépületből, és azt azután tételeinek bebizonyítására úgy teleírta valamennyi algebrai képletekkel, hogy este felé mind a hat oldala a hexagonnak tarkállott az aritmetikai jegyektől, s a kertész alig győzte azokat este lesikálni. Morgott is eleget, hogy hogyan tud valaki ilyen bolondokat firkálni a falra. Akkor is a kezében volt mind a háromnak a kréta, mikor Dávid fölkereste az atyát. Élénken el voltak foglalva, mind a háromnak ragyogott az arca, nagy tűzben voltak. Tatranki Mózes, mikor meglátta a fiát közelíteni, messziről intett neki, hogy ne zavarja meg az érdekes vitát. Erre aztán Dávid megállt, nekivetett a hátát egy platánfának, és várta, hogy mikor kerül rá a sor. Most éppen a vörösképű öreg magyarázott. A léghajózásnál semmi sem egyszerűbb. A levegő ég sohasem nyugszik, annak mindig van áramlata, mégpedig kettős. Egyik réteg a másik fölött. A léghajózás feladata csupán az, hogy abba az áramlatba emelkedjék vagy szálljon alá, amellyel tovább akarja magát vitetni. Hogy minő áramlatok vannak fölötte és alatta, ezt megtudhatja a felbocsátott Reinhardt féle kémlő labdák és Ashwood leeresztett hullóernyői által. Ha a kedvező ár a feje fölött van, kihánja a hajóterhet és felszáll. Ha alatta van, kiereszt a könnyből és lebocsátkozik. És aztán megint feljebb kell mennie, akasztályott meg a mechanikus őrült. Van róla gondoskodva a kléféle könyny készítő gép által. Kőszén parázson átvezetett vízpárából lesz szén élenny és szén savany. Ezt méztejen átvezetjük, az felszűri a szén savanyt, s a fennmaradó gáz a legalkalmasabb a léggömb újratöltésére. Tehát az ön léghajójában tüzelni szükséges szénnel. Ott égő szénnek kell lenni, feje fölött pedig a könnyennyel tölt léggömb. Hát, arra én nem ülök rá. Értsük meg egymást. Az eddigi léggömbök tökéletlensége miben állt? Kisszerűségükben. Ugyan mit mondanának arra az emberre, aki egy csónakon nekiindulna az Atlanti-óceánnak, hogy átvitorlázzék rajta Amerikába? Azt, hogy bolond. Hát erre a nagy óceánra itt fölöttünk hogy mer valaki felhágni egy csónakon? Pedig ugye egy 5000 tonnás vitorláshajó milyen szépen körüljárja minden gép nélkül a föld minden tengereit. Gálya kell erre a magas óceánra, nem csónak. Egy Great Eastern. Az én légjáró gályám egy óriás, mely 1000 mázsát emel a magasba. A talapja Patton rendszere nyomán van összeállítva, csak hogy az enyémnél a közép vitorlák helyett, melyek az oldalszeleken akár a Lee, akár a Lu oldalról jövőket, az egyenes irányra felhasználni hivatvák, oldalredőnyök vannak alkalmazva. És a négy kaucsuk léggömb, mely az egészet fölemeli, nem a hosszú hajótest hosszában, hanem a két végére van alkalmazva. A hajótest közepén tehát tüzelni lehet, kell is a rajta utazók véget. A nyitott léggömbből a könny magától le nem jön, mert az 14-szerte könnyebb, mint az atmoszférai levegő. Hogy pedig a fűtőgépből nem ehessen föl hozzá szikra, arról gondoskodik a szikrafogó. Tehát elvégre is az ön léghajója akármilyen óriás lesz is, csak oda megy, ahová szél viszi. Mi hasznát vesszük annak így a háborúban? Ezt veti ellene a mechanikus őrült. Nem oda viszi a légáramlat, ahová ő akarja. Tervem egyesíti mindazt, amit Herzon föltalált, az oldalszárnyakat, a legyező alakú kormányt, melyel, ha akarom, körben fordítom meg a léghajót, mint pedig Partridge pneumodromon át. Léggömböm kaucsukból van, tiszta könnyel töltve, nem világító gázzal, mint az eddigiek. Mint hogy pedig a könny a magasba, hol ritkul a lég, erősen kitágul, nehogy a gömböt szétrepessze, ebben egy második gömb van, atmoszférai léggel töltve. Amint a könny feszít, ezt a léget egy szellentyűn át kiszorítja, és magának helyet csinál. Fűtőgépemmel egész 60 fok Celsiusig hevíthetem a gázt a kaucsuk tömlőn át, és nevelhetem tetszés szerint az erejét. Elhagytam azonban az egész repülő gépezetet, amivel Partridge-ek csak magát csalta meg. Az ő spirál szélkerekei és fekmentes szélkelepei, mik a hajóknak hol vertikális, hol horizontális irányt adtak volna, matematikai képtelenségek. A gőzgép által hajtott szélmalomszárnyak forogtak ugyan, de azoktól a hajó sebesebben nem ment, éppen úgy, mintha egy lapátkerekű gőzösnek egész kereke a vízben volna, mert amit a hátracsapó lapát a légen taszít, azt az előrecsapó másik lapát éppen olyan erővel visszataszítja. 1 - 1 = 0. 0 + 0, ez is 0. 1 + 1 = 1. Ez ellen erőszak nem segít. Az a terve pedig Partridge-nek, hogy majd ő neki egy nagy hengerbe illesztett szélmotollája a szelet úgy fogja irányozni, hogy azzal a kormányvitorlára szeglett törésben hasson, tisztán képtelen számítás, azért mivel, hogy léghajón nem érezni szelet. Az együtt úszik a légáramlattal, és a legvadabb orkánban úgy érzi a bennülő, mint a tökéletes szélcsendben volna. Gép nem visz minket a légbe soha. Hogyan viszi át a madarakat a szárnyuk? Arra könnyű a felelet. Először is a fölemelt szárnya szupináció percében a léget élével hasítja, lecsapva pedig a lapjával üti. Másodszorra tudnánk is hasonló fordulatokat adni egy fel- és lecsapó gépszárnynak. Különbségül maradt fenn az, hogy az izomerő, mely a madárszárnyát öntestének fölemelésére képesíti, minden eddigi ember által feltalált gép mozd erejéhez képest úgy áll, mint egy aránylik a 0,1-hoz. És harmadszor az, amivel a madár repül a szárnytól, a hatalmas panne semmi ismeretes anyagból elő nem állítható. Ez szilárd, ruganyos, törhetetlen és könnyű. Hol van ilyen anyag az eddig ismeretes 64 elem és annak összetételei között? Az acél szilárd, ruganyos, de törékeny és nehéz. Az alumínium könnyű és ruganyos, de nem szilárd, elhajlik. A molibdén ezüst ruganyos és könnyű, de törékeny. A vallozin géplet ruganyos és könnyű, de nem szilárd. Az ebonit, ez a neme a vulkanizált kaucsuknak, amiből fésüket, botokat, sőt hintórugókat is készítenek volna, még a legalkalmasabb a madártollat helyettesíteni. De veszedelmes volna őt a légben repülésre használni negatív idioelektrikus tulajdona miatt, aminek hatását nem lehet előre kiszámítani. Azért nem marad, és nem is lesz soha más megoldása a légben járásnak, mint az én rendszerem, mely e három tényen alapszik. A föld vonzereje, a különböző légrétegek ellentétes áramlatai, és a különféle súlyú légnemek folytonos felhasználása, és végül az egésznek nagy mérvekben alkalmazása. Itt megpihent az első őrült. A másik két bolond végighagyta őt beszélni. Arról lehetett megismerni, hogy bolondok és nem igazi tudósok, mert ha igazi tudósok lettek volna, régen belekiabáltak volna az előadó kalkulusába, és össze-vissza szamarazták volna egymást. Csak azután, hogy rákerült a sor, fogott a szóhoz a legifjabb őrült, kettő szakálát gondosan kétfelé simítva, és haját hátravetve. Uraim, van-e a fecskének a hátán léggömb? Ugye nincs. Ködennyel van-e töltve a vadkacsa bőre? Akik vala a vadkacsát ettünk, tudjuk, hogy nem azzal van töltve. Azonban én nem kértem tanácsot a madaraktól, hanem a halaktól. Ez a tisztelt úr azt állítja, hogy először is egy gépnek, mely minden emeltyűjével ugyanazon elemben van elmerülve, lehetetlen előmozdító erőt kifejteni. Másodszor, hogy a szárny mozdulatokhoz, még ha a szupinációnál a kettős fordulat alkalmaztatnék is, nem lehet találni oly megfelelő mozderőt, mely a mozdító gépet magát képes legyen helyéből fölemelni. Mindkét állítását megcáfolja nem a madár, de a hal. A halnak a farka egy propeller, mely egészen el van merülve a vízben, és mégis úszik vele és kormányoz. Úsz szárnyainak izmai aránylag igen gyöngék. ha egy vízzel tölt hólyagot kötnénk egy halnak a derekára, könnyebben tudna-e azzal úszni? Nem, mert még egy nagy csomó vizet is kellene magával vontatnia. Ha tehát lehető olyan gép, mely a légnyomást felhasználva repülésre képesít, annak a ráakasztott léggömb csak kölönc, mely ha hátrább marad, mint a gép, azt feltartóztatja. Ha előtte jár, akkor nem adhat neki a gép irányt, ha pedig másfelé viszi a légáramlat, mint a gép iránya, akkor az erők parallellogramja elméleténél fogva a léghajó mindig az ismeretlen katétusok hipotenuzáján fog járni, azaz nem tudja, hogy hová megy. A léggömb hajózás az egész hadviselésben nem egyéb, mint egy igen kétséges kockajáték. Sikerülhet olyankor, ha egy nagy ostromló sereg egy másikat egy városba beszoríthat, mint azt Moszkvában láttuk az orosz forradalom alatt, ahol az ostromlók 1000 léggömböt eresztettek fel, ők maguk tetszés szerint választották a helyet, ahonnan felbocsátják a ballont, e léggömbök mindegyike több mázsányi nitroglicerinnel töltött pokolgépeket vitt magával, a tempírozott gyújtók abban a percben fölgyújtották a könenyt, mikor a gömb a város fölött lebegett, és a pokolgép aláhullott, és a várost rommázúzta. Hanem, hogy hasonló művelet a nyílt mezőn is sikerüljön, ahol nem választhatja az ellenfél tetszés szerint a fölemelkedési pontot, sem elég nagy támadási tárgyakat maga előtt nem talál, azt nem hiszem. Mint ballon captive, kötérre kötve, a vár falán talán használható elfogni az ostromló ballonokat. Még az is lehet, hogy kedvező széllel minden ezred előtt egy pár ballon bocsássanak előre, melyet idelen egy csoport katona tart és bocsát előre, míg odafenn kettő a csónakból robbanó lövegeket haigálhat le az ellenfeleire. Különösen annak álcázott ütegeire. De ennek is megvan két igen nagy akadálya. Az első az, hogy az ilyen léggömbnek, hogy az ellenség röppentyűi el ne érjék, igen magasra kell eresztve lenni, mely távolból biztosan célozni alig lehet. A második meg az, hogy aki próbálta már mit tesz léghajóba ülni, mikor az még kötéllel van csatolva a földhöz, az tudni fogja, hogy abban egy olyan folytonos rászkódás megy véghez csak 20 méternyi kötélen is, hogy az embernek majd a lelke szakad ki. Hát még majd egy 500 méternyi kötélen. Hiszen azt semmi tengerész nem fogja kiállani. Azaz 500 méternyi kötélen hánykódó ballon hajósa ott nemhogy a bombavetésre gondoljon, de elájul, elszédül és megbolondul. A háború viselő léggömbökről tehát ne beszéljünk többet. Meg kell térnünk a mechanikai aerosztátok elméletéhez. Melyik gyermek nem ismeri azt az egyszerű repülőgépet, amely alakjára hasonlít a szélvalomhoz és a propellerhez, ezt egy fogas korongra csavart zsinór segélyével sebes pörgésbe hozzák, és arra az magától felrepül a levegőbe. Ez az én repülőgépem elmélete is. Propeller szélkelep, melyet egy korongnál fogva egy kalorigép, nevezzük hőléggépnek, folytonos pörgésben tart. Éppen 100 éve annak, hogy Erichon a hőléggépet mozderül alkalmazta. 20 évig küzdött a kísérletekkel, míg gépe hibáit, akadályait kiismerte, legyőzte, végre egy 2000 tonnás hajót mert egy hőlég mozdonnyal a tengerre bocsátani. Később Lehman egy gépet még tökéletesebbé tette a hideg és hőlég kölcsönösen ellenható és egymást felváltó működtetésével. Végül Lubroa és Schwarzkopf tökéletesítették. Mai nap már ez a rendszer csak nem mindenütt kiszorította a múlt század gőzgépeit a használatból, hanem fűteni a hőlégmozdonyt is kell, csak hogy tizedrésznyi fűtőszer elég hozzá, mint a gőzgépekhez kellett. Tüzelőgéppel azonban repülőgépet összekötni nem lehet. A légben repülőgépnek olyan gyorsasággal kell mozogni, mely a tüzelést szertelenül fokozná. Én tehát szintűz helyet használtam az alkarsint. Tudjuk mi ez. Más néven kakodiloxid tartalmú nedv, mely a víznél súlyosabb, és annak a fenekére szárs, amint levegő ér hozzá, egyszerre forni, bugyogni kezd, áthevül és lassanként 200 fokú melegséget fejt ki. Hívják Kadét égővizének is. Ez volt repülőgépen fűtőszere. Kísérletem a legszebben sikerült. Gépem 45 fok alatti hajlásba helyezve, amint a gép a hátulsó szélkelepet mozgásba hozta, percenként 50 mértényi sebességgel indult meg fölfelé. A gép orrára volt alkalmazva egy kohánféle amuzet, mint tudva van, kiskaliberű ágyú, melyből én ugyanazon hajtógép erejével gépem harci célokra alkalmas voltának bebozinyításául két első perc alatt 20 röppentyűt bocsátottam a Balatonba. Hallottam a partokon körülálló nép tapsolását, éjen riadóját. Akkor az eddig haránt repülő gépnek fekmentes irányt szándékoztam adni, és ezt halfark alakú kormány mozdulatával véltem elérhetni. És itt kellett valami hibának lenni a számításomban. A félvonalra számított mozzanat egyszerre mértényi különbséget vetett, és az elhibázott hajszál, mely gépem elejét a horizontális vonalon alulnyomta, már a következő percben 50 lábnyi lefelé haladást okozott. Propellerem kelepe, mely addig fölfelé taszított, éppen olyan erővel kezdett hajtani lefelé, szerencsém, hogy a Balaton volt alattam. Akik nézték a repülésemet, azt mondják, hogy az nem egy parabolát képezett, ahogy kilőtt lövegek szoktak, hanem tökéletes derékszöget. Fölment 45 fok alatt, egyszer megállt, és onnan megint 45 fok alatt lejött. Itt megáll minden matematikai számítás. Tagadhatatlan, hogy a gép működése okozta ezt a tüneményt, de hát hol van a hiba? Ezt nem tudom, de meg fogom tudni. Számítok és újra számítok, és ha innen kiszabadulok ismét, megkísérlem a gépemet, és hiszem, hogy rátalálok a hibájára. Az őrült egész felmagasztaltsággal beszélt rögeszméjéről, mely az égbe felvitte, onnan ledobta, és eszét veszítette vele. A harmadik, Tatrangi Mózes csendesen mosolyogva nézte a beszélőt, kinek kezei idegesen reszkedtek és ajkai tajtékoztak, amíg szólt. Akkor aztán ő szólalt meg. Mélyből hangzó csodálatos hangja volt, mint a hasbeszélőké, bizonyosan mellcsontját horpasztotta be a légiesés. Azaz önök rendszereinek hibája legelőször is, uraim, hogy az egész cél, amelyre irányozva vannak, nem tökéletes cél. Önök fel akarják találni a repülést azért, hogy azt hadviselésben használhassák, tehát emberölési kedvből, hiúságból, nagyravágyásból. Az ilyen célnak nem lehet pályakoszorúja. Régóta kínlódnak ezekkel, és sajátságos, hogy többnyire cipészek, bukott kereskedők, megvert hadvezérek foglalkoznak a repülés mesterségének találgatásával. Már 1786-ban repült egy szabléi lakatos legény a híres Beznié egy szárnyas géppel, melyet saját maga kezével, lábával mozgatott. Át tudott vele repülni széles folyamokon. Következett rá Blanchard Párizsban, ki két esernyő alakú szárnyal kísérte meg a repülést, azután a bécsi óraműves Dégen, mind megbuktak. Önök, uraim, mielőtt az ég magasába készültek fölemelkedni, emelkedtek volna föl előbb a lélek magaslatába, és ne azzal a szándékkal keresték volna a repülés titkát, hogy majd e találmány segélyével százezreit az embereknek le lehet biztos magasból leöldökélni, hanem gondoltak volna arra, hogy majd e találmány segélyével százezreit az embereknek lehet biztos magasból leöldökölni, hanem gondoltak volna arra, hogy aki a repülés titkát feltalálja, amellett, hogy az örök békét hozza meg az emberiségnek, egyúttal megnyitja az egész földet a közös jólétnek, és a szabadságot és a világosságot elterjeszti a kerek földtekén. Hogy aki ezt kitalálja, meggátolja a népek elnyomását, szabaddá teszi a kereskedelmet, testvérré a nemzeteket, bőséget oszt a szűkölködőknek, tudományt a tudatlanoknak és jutalmat a munkának. Ezekért a célokért érdemes követelni hiányzó szárnyainkat. Ezek az én céljaim. A másik hibája az önök elméletének megint az, hogy gondoskodtak ám arról, hogy miként menjenek fel az égbe, de nem arról, hogy mi módon jöjjenek vissza. No, itt a bökkenő. Ön uram, ki óriási karzatot akar fölvinni a légbe, ellátva gázfőző műhelyekkel és emelve ezermázsát megbíró ballonok által, nem gondolt arra, miként szállítja le az égből azt a veszedelmes pokolgépet, ha ez már bevégezte gyilkos küldetését, hiszen egy ilyen szerkezet, ha azt a légáramlat megragadta, levetett horgonnyal meg nem állítható. Ezt, ha a föld közelébe jő, emberi erő el nem foghatja. Ezt, ha toronyban akad fenn, azt ledönti, ha hozzácsapódik a földhöz karzatával minden rajta levő élő teremtést rántottának tör össze. Minden ilyen óriási aerosztát leszállása egy-egy hírhedett hajótörés lenne. Még nagyobb képtelenség a hőlég mozdonnyal hajtott szélkelep elmélete. Mellékesen említve nem értem, hogy minek alkalmazta ön repülőgépéhez a hőlégmozdonyt, mely inkább csak nagy terhek tovaszállítására kitűnő eszköz, míg a kisebb erőt igénylő feladatokhoz sokkal célszerűbb a Lenoir-féle gázmozdony. Na de hát ez nem tartozik a dologhoz. Elhiszem, hogy felviszi önt a propeller a magasba, és viszi is mindaddig fölfelé, amíg atmoszférai levegő van előtte, talán még a világéterben is, míg az Alkarzinban tart, és míg a kalorigép melegét a légtelen űr hidege el nem nyeli. De amint meg akar ön térni, a fölfelé tartó irányból egyszerre le kell esnie. A mozdító erő a gép hátuljában van. Ez jó a vizen, ami a hajót fenntartja, de a légben, amint a horizontális vonalt elért az öngépe, annak az orrával kell lefelé fordulni, mert a súly egyenét elvesztette, és a mozdereje a hátuljában van, nem az elejében. Akkor aztán a hőléggép annál sebesebben mozdítja azt estében előre. Ez a magyarázata a derékszögben leírt repülési pályának, és ez mindig így fog bekövetkezni. Nem a mechanikában keresendő a repülés titka, annak más tényezői vannak. Ön uram rossz példát választott a haltól, mely a vízben úszik. Annak jó a propeller, mert a hal testének fajsúlya csak nem egyenlő a vízével, sőt, a léghólyagjával együtt még könnyebb is annál. De a légben úszás elmélete egyedül a légszárnyainak repülésében van, melyek saját testükénél sokkal könnyebb folyadékban eveznek. Azonban nagyon csalatkoznak önök, ha azt hiszik, hogy a légszárnyasainak egyedül a szárnyizmaikban van megadva a repülés hatalma. A szárnyizmok huzamosbb munka után kifáradnának, mint kifáradnak a lábizmok. Puszta izomerő nem segíteni át a fecskét a tengeren. Vegyünk egy kiváló példát. Nézzék önök a kondrot, az óriás keselyűt. Egy nap alatt képes a Himalája bérceitől elrepülni a holdhegyekig. Ez óránként 80 mérföldnyi sebesség. Így állati erő nem létezhetik. És ugyanezen óriás keselyűt hogyan fogják meg? Egy szűk tért körül palánkolnak, annak a közepébe bekötnek egy kecskét. A kondor leszáll a prédára, elszakítani nem tudja a kötérről, megeszi ott. És akkor aztán nem tud többé a felül nyitott palánkból kirepülni. Ha nem futhat, s futtában szárnyát össze nem verheti, fel nem tud repülni. Az a hatalmas szárnyas, mely 1000 mérföldet úszik a légben egy nap alatt, nem bír felrepülni egy palánk közül, pedig ugyanazon szárnyai vannak ugyanazon izmokkal. Az a hatalmas keselyű, mely ha sebesen lecsap, a szarvasünőt képes karmaival felragadni a légbe, az elköltött gödője mellett a földön tehetetlenné válik. Mindez miért van? Azért, mert a szárnytollak delejessége az, ami neki röp erőt kölcsönöz. A toll villany deleje, plusz a két szán két vége, a két plusz villanytengely. Amint a két plusz pólus közel ér, eltaszítja egymást, mentül jobban dolgozik a két szárny, annál nagyobb a delej villanyfolyam, a légdelejessége szaporítja azt. Ha a légből lecsap a keselyű, még megvan szárnyainak delejessége, és rögtön felrepület ismét. De ha megszáll és elhagyja aludni a villanyfolyamot, Újra elől kell neki azt kezdeni, és ha ezt nem teheti, a tér szűke miatt fogva van, bár minden izma acél. Ez egyúttal magyarázata annak, hogyan lehet az, hogy a magyarok a légben soha össze nem ütődnek, pedig néha ezer fecske kóvályok egy csoportban. Mert minden madár még repül, egy villanyos test, csőre a pozitív pólus, mely a közlekedőket önkéntelen eltaszítja alá vagy föl, vagy oldalvást. De ne beszéljünk most a madárról, mely hatalmas. Szóljunk a lég leggyöngébb szárnyasáról, a lepkéről. A lepke szárnyánál ügyetlenebb repülőeszközt képzelni sem lehet. Ennél már nem áll az, hogy a szupináció alatt élével megy fölfelé, mert ez le is föl is egyformán lapjával üt, mégis repül. A szárnyizva pedig olyan gyönge, mint a pókfonál. Több benne a nyirok, mint a test. Mégis repül. Nézzék azt a papillió iót, ami ennek a fiúnak a kalapjára most leszállt. Milyen könnyen tovalibben. Ennek a szárnya is delejes, csakhogy. Ennek a delejessége nem azonos a tolléval, mely tényező, hanem a gyantájéval, mely elutasító. A hímporban van a mínusz delej, és mivel a negatív pólusok taszító ereje kisebb, mint a pozitív pólusoké, azért a lepke röpte is gyöngébb, mint a madáré. De mégis a delejességben rejlik repülési tehetsége. Ügyetlen szárnya sohasem képesíteni arra. Ha leseperjük a lepke szárnyról az aranyport, azokat a górcső alatt hadszegletűnek feltűnő színes mozaik darabokat, a lepke nem tud messze repülni többé, pedig könnyebb lett a szárnya. Az élepke, a noctua, ha szárnyai sejmét letöröljük, csak mászni tud. Ha pedig az egyik szárnyát vékony vízüveggel bevonjuk, és azt ráhagyjuk kérgedni, akkor éppen csak vergődni képes, és izmai a szárnyait repülésre nem bírják. A denevér, a repülőkutya, a paradoxurus repülése csak tétova libegés, hasonló beznié lakatos repüléséhez, melyet a villanyerő nem mozdít előbbre. Ez adta az én eszmémet. Nagy madaraknál, miknek nagyobb szárnya és súlyosabb teste van, látjuk, hogy a repülés egy hullám vonalat képez. Itt tehát két erő működik közre, az egyik a föld vonzereje, mely az első percében az esésnek 15 lábat tesz. A másik a röperő, mely ha amannál percenként csak egy lábbal számít többet, és e többlet percenként egyel emelkedik, az aránysorozatnak így kell kiütni. A röperőt, B a föld vonzerejét jelentvén. 1 minusz B plusz A, 2 minusz B plusz A, 3 minusz B plusz A, 4 minusz B plusz A, 5 minusz B plusz A, 6 minusz B egyenlő A 21 minusz B, vagyis 111 minusz 90 egyenlő 21. Azaz. 6 perc alatt a megfelelő röperőnek 21 lábnyira kell emelni a hozzákötött tárgyat. Ez a tárgy a repülőhajó maga. Gépemnek terve ez volt. Nem nyúltam sem a Dal Negro, sem a Stöber által feltalált villanydelejes erőművekhez, sem azt a Jacobi féle elektromotort nem használtam, mert 12 emberrel terhelt csónakot hajtott villany segélye mellett a néván fölfelé. Azok mindig igen bonyolult szerkezetű gépek, amin őket egy olyan veszélyes kísérletnél, minő a légutazás, alkalmaznunk nem szabad. Az én gépem oly egyszerű és érthető, hogy azt egy józaneszű munkás első magyarázat után kezelheti. Két részből áll. Az egyik a Holtz által feltalált és a szószoros értelmében vett villanygép a Poggendorf féle kettős összeállításban. A másik egy az előbbivel összekötött szárnypár középen, a közös tengelynél egymás rovátkáiba illő. A villanygép legelső megindítása embererővel történik. A Holtz-féle diametrális konduktor, mint tudjuk már az első kerékfordulónál, kétszer nagyobb erőt összpontosít, mint a régi elektrofórok, és ezért villanysűrítőnek is nevezték. Ha már most a két szárny mindegyike 10 vékony üveglapból áll, miket egy föléjük alkalmazott messing vagy elaterit köpeny takar, és az üveglapoknak a sarkai az elektromotor villanyát átveszik. A kettős gépezet mindkét szárnya plusz, azaz tényleges villanyossá válik. A kézi hajtógép kerekes korongja ugyanakkor azokat egymáshoz fölemeli, a tényleges villanysarkak azonban egyszerre eltaszítják egymást, és támad belőle az a mozderő, amit A betűvel jeleztünk, s mely kiszámítás szerint percenként egy lábbal erősebb, mint a hozzákötött ebonit hajónak a föld vonzerejéből származó esés mozzanata. Már most, ha egy üveglap helyett 10 van alkalmazva a géphez, akkor az arány ilyen lesz. Egyszer 10 mínusz B plusz A 2 szorozva 10-zel mínusz B plusz A 3 szorozva 10-zel mínusz B plusz A 4 szorozva 10-zel mínusz B egyenlő A 100 mínusz B 4, azaz 4 perc alatt a repülőgépnek 85 lábnyi magasra kell felszállnia. Ehhez semmi kifogás nem fér. Az erő megvan. Csupán az a kérdés, hogy kiállja-e azt a hozzá alkalmazott anyag. Erre is hittem, hogy meg tudok felelni. Az üveg, ha nagyon vékonyra elnyújtatik, hajlós lesz, hiszen fonalaiból szöveteket is készítenek. Mentül lassabban van kihűtve az üveg, annál villanyosabb. Tehát 10 egymásra fekvő, igen vékony és igen jól kihűtött üvegtáblát alkalmaztam. Messing helyett a legruganyosabb elaterit ércet használtam. Mindez együtt kilett elé próbálva, és a feltehető legnagyobb légnyomásnak ellenállt. Azon kívül is még 2 elővigyázati szerkezet volt gépemhez csatolva. Egyik a sztereométer, mely a gép működésének gyorsaságát jelezi, a másik az akadályozó regulátor, melynek segélyével egy lábnyomásra annyi gyantás tafotát húzhattam a dörzsölt lapok közé, és annyi dörzsflanelt távolíthattam el, amennyit akartam, hogy a gép sebességét csillapítsam. Egy sodrony meghúzására a szárnyak tetszés szerint irányt változtathattak, s a fölfelé haladásból vízmentes röpülés lehetett. A kormány, mely a fregatmadár ollófarkához hasonlított, irányozá a tetszés szerinti fordulatokat, és ha le akartam szállni a géppel, egyszerre megállapíthattam a villany érintkezést, a két szárnyat fekmentes állapotba helyezhettem, és leszállhaték csendesen, mint egy libegő keselyű. Semmi sem volt elhibázva. Amire számítottam, az mind megjelent segélyemre. Hajóm a villanygép első mozdulatára egyensúlyát megtartva a légbe emelkedett, 2-3-szor visszacsapódott még a talajhoz, de az nem ártott semmit, mert a hajó ruganyos ebonitból volt készítve, és ez visszapattanásával még elősegíti a szárnyak működését. Negyedik szárnycsapásra már a légben maradtam, és akkor elkezdtem fölfelé haladni. Tapsolt-e, éjjelzette a közönség, azt nem tudom, arra nem ügyeltem, én csak azt éreztem, hogy repülök. Valamit éreztem az üdvösségből, de nem soká tartott az elragadtatásom, mert amint rápillanték a sztereométeremre, megdöbbenve láttam, hogy valami túlment a számításomon. Villanygépem nem az egyszer 10 mínusz B plusz A 2 szorozva 10-zel mínusz B plusz A 3 szorozva 10-zel mínusz B plusz A 4 szorozva 10-zel mínusz B képlete szerint haladt fölfelé, hanem A szorozva 10-zel mínusz B plusz A 4-zet szorozva 10-zel mínusz B plusz A a köbön szorozva 10-zel mínusz B plusz A a negyedik hatványon szorozva 10-zel mínusz B szerint, azaz minden percnél nem hozzá adva, de köbre emelve a következő számot, tehát 5 perc alatt nem 145, hanem 550 láb magasra emelkedett velem, a 6. percben egyszerre 360 lábnyira repült fel. Ez valami kábító érzés volt. Mi történik itt? Egy tekintet a reométerre felvilágosított, a tangent buszolé heves ugrásai megmondták, hogy mi történik. Az, hogy akire nem számítottam, akit nem hívtam, az jelent meg vakmerő kísérletemnél. A szellem, akit előidéztem, és aki most már magával ragad, a lég saját villanyossága. Ez az örökkön örökké élő mozderő, mely hatalmasabb az egyesült elementumoknál. Ez ragadta meg hajómat, melynek szárnyai most már elképzelhetetlen erővel paskolták a léget, lassú csapásokkal, de gyorsan, mint a kondor szárnyai. Mikor a hajót önsúlya lefelé vonta, a két szárny összecsapódott, de aztán ismét széjjel suhant, mint a villám. Eszembe jutott, hogy hiszen van nekem csillapító készletem, és a tafotákat a lapok közé vontam. Az sem segített már, a 22. percben az a sokszorozatlan A is a 22. hatványon volt már, ami 284 láb gyorsaságot állt ki, így haladtam egyre fel a magasba. A 23. percben aztán egy kellemetlen roppanást hallottam, gépem egyik szárnya eltörött. Sem az üvegtáblák, sem az elaterit nem állták ki a felfokozott villanyerőt, pedig már éppen fordítva akartam a szárnyakon, hogy a repülés fekmentes irányt vegyem. Megbuktam az anyag tehetetlenségén. És leesett ön az égből éppen úgy, mint mi többiek, szól nevetve a léggömbök balondja. Szerencséje volt, hogy eltört gépe egyszerre aláfordult, a könnyebb ebonit hajó, melyben ön meghúzta magát, hullernyőt képezett, és nem engedte, hogy ön esés közben megfulladjon, vagy idelen agyonzúzza magát. És most itt van ön közöttünk, szólt a kalorigép bolondja. Láttuk önt, amikor idehozták. Egyszer egy amerikai bankár látogatta önt meg ehelyen egy néger Rothschild, Mr. Severus, aki az összetörött gépét megvásárolta múzeuma számára, az eszóval vált el öntől. Massatat Rangi, ha feltalálja ön valaha, hogyan kell az üveget hajlékonyá, ruganyossá és szívóssá tenni, akkor jöjjön el vele hozzám, és én társaságba állok önnel 10 millió dollárig repülőgépek készítésére. Hanem amíg ki nem találja ön, addig ne menjen ön az égbe, mert ott elviszi önt az ördög. És én ki is fogom azt találni, szólt indulatosan Tatrangi. Mélyből jövő hangja úgy tört elő, mintha valami földbe elásott, tetszhalott kiáltana fel. Azt pedig nem fogja ön soha kitalálni, kiálta megvetőleg a másik őrült. Mert az üveg alkatrésze kovany, azért az üveg jellege az, hogy törékeny, és az is marad örökké. A vita könnyen indulatossá vált volna, ha az első őrültet elő nem veszi az őrülteknél válságos tüsszögés, melynél a fél napig is eltart, és ennél rendesen dühöngésben végződik. Minden tüsszenésnél azt képzeli, hogy mennydörög, s követel, hogy a mennydörgésére valami össze is törjék, s ha nem törik magától, töri öklével. Az ápolók rögtön elősiettek és bevezették szobájába. A kalorigép örültjének is jött jelenteni a felügyelője, hogy készen várja a reggeli. Ez ételiszonyban szenved, és egy tört foga helyén keresztül szokták mindig erővel beletölteni az ételt. Most is bosszúsan tiltakozik. Hagyjanak nekem békét! A kalorimozdonyt nem etetik, a lég mozdítja, nekem nem kell étel, az én gépemnek nem kell fűtés. De biz azért szép barátságosan elvezették, és aztán ráadták a kényszerzubbonyt, és megitatták jó tápláló levesfélékkel. Tatrangi Mózes egyedül maradt a fiával. Most kezdte őt még csak észrevenni, pedig az imént beszélt is a lepkéről, mely Dávid kalapjára szállt, és azt megismerte, hogy egy papillió ió, de a fiára csak most kezdett ráismerni. Megállj! Szólt épp karját visszatiltólag tartva eléje. Mit mondtam neked? Addig ne jöjj hozzám, amíg mint katona szolgálsz. Már nem szolgálok. Állj meg! Ez nagy talány. Arra nézve, hogy te ma ne légy már katona. Vagy az az eset van, hogy te elismered, hogy én bolond vagyok. Ez moraliter lehetetlen. Vagy ez, hogy letelt az időd, ez matematice lehetetlen. Vagy az, hogy testileg elnyomorodtál, ez fizice lehetetlen. Vagy az, hogy az egész hadsereget feloszlatták, ez apodiktice lehetetlen. Tehát hogyan lehet mégis? Egyszerűen tegnap hadnaggyá lettem, ma átléptem a tartalékhoz, és haza vagyok bocsátva. Ecce, kolumbice lehető volt, és ezt én nem találtam ki. Na, most gyere ide és ölelj meg. Hanem aztán egy szót se szólt, csak hallgasd, amit én mondok. Hallottad ezt a két szemtelen bolondot? Micsoda őrültségeket hadartak össze-vissza. Velem vitatkoznak. Ők. Még azt mondják, hogy az üveg hajthatatlan, törékeny, mert kovany összetét. Hát a madár tollának nem kovany az egyik alkatrésze? Nem 4%-e a kovany a sastollában, 3% az emberi hajban? A spanyolnádban, mely oly hajlós, 7% a kovany, s a búzaszalmának 67% a kovany, s a bambuszban a kovasabb saját konkrenciókat képez, mik ruganyosak, mint a gyanta, tabakszírnek nevezik ezt. Hát azt nem láttad a hutánkban, amikor a tiszta kovanyt élegy fúvó szeszlámpa előtt megolvasztottuk, tiszta üveg vált belőle, mely nyújtható volt és ruganyos, s amellett olyan szilárd, hogyha egy darabját az üllőre tettük, spörölyen ráütöttünk, ott maradt a helye üllőn és kalapácson, de maga nem törött szét. Számtalan üvegedő anyag van, melynek átalakulása ruganyosságra hajló. Ilyen a skapolit üveg, az antipatész korál éppen mézből van és mégis hajlik, hajtható az obszidián üvege, a klórstroncium üveg, különösen ruganyos a króm üveg, a fényle égenyes üvege, a brucit, az itakolumit üvegvegyítékei és mindenek felett a borax üvege. Hiszen még alig másfél száz éve, hogy Davy fölfedezte a bort, mint egy új elemet a kelet-indiai Tinkálban és a Maremmek mocsárvizében, és ma már üveget nem is készítünk bor nélkül. Lényeges alkatrésze lett az üvegeinknek. Az üvegcsinálás tudománya 5000 éves. Mennyi új titok lett azóta fölfedezve, és mennyi régi titok lett eltemetve, mely új feltalálásra vár. Ilyen eltemetett titok az Aventurin üveg, mely átlátszó aranyércnek tetszik. Nem találhatjuk ki, hogyan készítették Pompéiban. Fogsz emlékezni egy történelmi adomára. Egyszer Severus császárhoz egy tirrénumi edény gyáros egy pompás üvegúrnát vitt ajándékba. A császárt meglepte a mű szép színe, alakja és művészi díszítése. Gazdagon megajándékozta a művészt. Akkor az még egyszer kezébe vette az üvegedényt, és teljes erejével földhöz vágta azt. De az üveg nem törött össze, csak behorpadt. A művész egy kalapácsot vett elő, és a horpadást újra kikapácsolta. Ekkor Severus azt kérdé tőle, ismeri még rajtad kívül más is ez üveg előállításának titkát? Senki. Akkor vigyétek, liktorok, vágjátok le a fejét. Mert ha ett találmány elterjed, minden arany és ezüst elveszti az értékét. S a hajló üveg feltalálóját megnémíták örökre. Jól van, ez grammatikai mese. De annyit már tudunk, hogy a tiszta borax üvege nyújtható és hajtható. A kloromelán üvege is nagy mértékben hajlós. De hallgass meg még egy történetet, ne légy türelmetlen. A 17. században egy római sírban találtak egy szarkofágot, és abban egy urnát üvegből. Az urna egy láb magas, belül sötétkék üvegből van, melyet kívülről homályos fehér üvegburkolat takar. Ezt ismét művészi alkotású domborművek ékesítik, jelenetek a mítosz világból. A régészek még ma is vitatkoznak fölötte, hogy Tétisz és Péleusz, vagy Herkules és Álkeszte regélye van-e rajta örökítve, valamint hogy a felirástalan szarkofágot a vázával együtt Néró szentelteje Poppeának vagy Severus Mammeának. Az üvegváza a Barberini múzeumba került, akkor éppen egy Barberini lévén a pápai trónon. Ezt a múzeumot később elkótyavetyélték, és a vázát megvette Hamilton. Hamiltontól megvásárolta 1000 guineaért Portland herceg. A régészek előtt hírhedett a Barberini üvegváza. Egyszer annak a hírhedett Lloydnak a fia, akinek nevéről a kereskedelmi társulatok céget csináltak, a fiú nagy korhely volt, fogadott a korhely pajtásaival, hogy ő olyan zseniális csínyt fog elkövetni, amiről az egész világ fog beszélni, és melyet még az utókor számára is fel fognak jegyezni. Na, mi volt ez a csíny? Az, hogy részegfővel nekiment a múzeumban a Barberini vázának, és azt álványostól feldöntötte. Ennek a hírhedett remek műnek az összetörése csak ugyan világhírűvé teheti az embert. De várj! A levert üvegváza nem törött össze, csak behorpadott. Ez tény. Tehát a lefejezett feltaláló üvegedénye megvan. Nem mese, hogy az üveg hajlítható, kovácsolható. Csak az a kérdés, mi ennek a titka? Járj, utána keresd meg, találd ki, hiszen mesterséged az. Üldözd a 64 elemen keresztül, és ha egyik sem adja ki, keresd fel az új elemet. Hisz a bort csak 1805-ben találták fel, a jódot 1811-ben, és a klort is csak 1774-ben. Még hátra lehet egy, keresd. Ne hagyj fel a kutatással, míg rá nem találsz. Az is lehet, hogy a hűtésben van a hajlós üveg titka, vagy a beitatásban. Hiszen az egyiptomiak már bírták a titkot, hogyan lehet a fluor kristályát, amiből a hajdankori pompás murrini vázák készültek, intenzíve megfesteni. Az olaszok be tudják itatni az ahádba a színeket, s a kínaiak bírják a titkot a hegykristályt kékre és rózsaszínűre festeni. Hát, ha beitatással sikerül a titkot feltalálnod, tán elájlban párolva, vagy a hűtéssel, de úgy kell az üvegnek a ruganyosságát megszerezned, hogy a villanyosságát el ne veszíts, te. Hisz a természet maga is buzdít rá. Ő maga is találgatta már ezt, a fényle, a macskaezüst, nem hajlós üvege. A diallag nem nevezhetője özönvíz előtti ásatag üvegnek. Hát, ha a villanyerő maga segít ki a homályból. Hiszen a villanynak nagy hatása van a vezető ércek rugékonyságának apasztására. Hát, ha a nem vezetőknél megfordítva hat. Nem olaszd el vegyvizsgálat alá venni a nefelint, a vulkán által kihányt üvegtömeget. Hogyan készíti azt maga a föld alatti tűz? Próbáld vegyíteni a nemeskő homokot, tégy kísérletet a metilaminnal, az ozmiummal, mint kétszer fehérre izzasz. Figyelembe vedd a kaputmortumot, a vegyészi halálfőt, ami a kémlet után hátra marad. A kobáltot is megkísérst. A tallium nélkülözhetetlen lesz kísérleteidnél. Óha, én veled mehetnék, de hiszen te okosabb vagy nálamnál, te ifjú vagy, te szerencsés vagy, egy véletlen, egy jó ötlet és kezedben lesz. Szorítsd össze, már ott van, ne engedd elfutni, ez a repülés mindenható rejtélye. Óha, ezt megragadhatod, tiéd lesz az egész világ. Nem azért, hogy kirabold, hanem hogy boldoggá tedd. Nem, hogy rettegjenek, hanem, hogy áldjanak. Nem, hogy embert pusztíts, hanem, hogy földet megnépesíts. Nem, hogy magadnak milliókat szerez, hanem, hogy millióknak kenyeret, nyugalmat, világosságot adj. Nem, hogy országokat foglalj, hanem, hogy összekös. Eredj utána, keresd. Ha feltaláltad azt, amitől Severus féltette az arany uralkodását, úgy megtöri ez az aranynál hatalmasabb érc uralmát, a vas uralkodását, a milliók kenyerét megevő, a milliók vérét megivó vas uralkodását. Fiam, egyetlen gyermekem, utánam, nyomomba, vagy odafel az égbe, vagy ide mellém, a bolondok házába, de jönnöd kell. Az összetört, az égből leesett a ferdére taposott emberi trapezoid minden félreficamult tagja rángatódzott a tríposzi felmagasztaltságtól, rettegés volt rája nézni. Az ápolók, az orvosok, kik távolról nézték, magukban tanakodtak, vajon epileptikus, vagy energumén roham lesz-e ebből. Végezete után aztán az öreg felkacagott. Hebrománia lett belőle. Annak is vége szakadt, Mózes letörölte a könnyeket arcáról, kificamult karja befelé álló könyökével, s aztán azt kérdezi a fiától, hát már most szólj, te miért jöttél? Azért, hogy megöleljelek, mert holnap utazom haza.